Ottavia dolorosa Jeruzsálem utcáján, ahol megváltunk a Golgotára ment. Tolongott a tömeg, s privékek vonszolták a vesztőhelyre. Hát a ütésektől vérzett, fején több is korona, minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a Via Dolorosán, a szenvedések útján, ott járt némán győztesen a bárány. Felvette a keresztet, szeretett téged s engem. Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket. Ott a Via Dolorosán Jeruzsálem utcáján, ahol megváltunk a Golgotára ment. Tolongott a tömeg, s privékek vonszolták a vesztőhelyre. Hát a ütésektől vérzett, fején több is korona, minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján, ott járt némán győztesen a bárány. Felvette a keresztet, szeretett téged s engem. Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket. A tisztító vér, a engesztelés Jeruzsálem szívén átárad felé. Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján, ott járt némán győztesen a bárány. Felvette a keresztet, szeretett téged engem. Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket.
Thank you. ünnepelni jöttünk össze az Úr Jézus Krisztus feltámadását. Hálát adunk, drága mennyei atyánk, azért, hogy te elküldted az egyszülött fiadat, feláldoztad értünk, hogy mi szabadok lehessünk. Szabadok lehessünk a bűn alól, az átkok alól, a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk a kiontott drága szent férért, és köszönjük a győzelmet, amit megszereztél nekünk, drága Úr Jézus. Hálát adunk, hogy benned újjá születhettünk, és örök életet nyerhettünk. Hálát adunk a te igédért, a világosságodért, amit elhoztál. Köszönjük, hogy a menny állampolgárai lehetünk, mint fogadott fiak. Köszönjük, Uram, a hatalmat, amit Krisztusban kaptunk, és a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, folyamatosan ellenállunk, a talpunk alatt tartunk, nem tűrjük el a gonosz munkáidat, egyikünk életében sem. Nem tűrjük el a tüneteket, a fájdalmat, a kort, semmilyen formában. Ez nem tartozhat Isten gyermekeihez. Mi Isten családjához tartozunk, és szabaddá tettünk Krisztusban. Köszönjük a békességedet, a szeretetedet, az örömödet. Hálát adunk, hogy részesedhettünk Isten tulajdonságából. Minden dicsőséget neked adunk, Úr Jézus. Köszönjük a tisztító drága szentvéredet, és minden dicsőség a tiéd, mindörökkön örökké. Amen. Miközben köszöntöd a szomszédodat, nagy örömmel újságold el neki, hogy tiszta vagy. Boldog feltámadást kívánunk nektek! Húsvét kapcsán egy három részes tanításnak néz ki a Tiszták vagytok című sorozat. Ma halljátok az első részét. Az első résznek a címe a bűn kiiktatása. És az ige olvasást kezdjük a János 15:3-ban.
Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek.
Amen. Ezek az Úr Jézusnak a szavai. Ami azt jelenti magyarul, hogy az újjászületéskor belénk került az ige, más néven a romolhatatlan mag. A versben elhangzott beszéd a görögben a logosz, az általános ige. És Isten igéje tisztító erővel bír. Le kell, hogy szögezzük, hogy Isten nem szereti a bűnt, de szereti a bűnös embert. Az ember iránti szeretetét ékesen bizonyítja az, hogy a fiát, az egyszülött fiát képes volt feláldozni. És ezzel a szándékkal küldte őt a földre, hogy bennünket megváltson. 1. Korintusi levél 15:45. Isten mindenkit elhívott az örök életre, mégpedig az ő fiának az elfogadása által. 1 Korintus 15:45.
Így is van megírva, lőn az első ember, Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám életet adó szellemmé.
És a 47-es.
Az első ember földből való, földi, a második ember az Úr, a mennyből való.
Amen. A Biblia Ádámot az első embernek nevezi. Ádám bűnbeeséséből kifolyólag az utódai mind a bűnös kategóriába kerültek. És az ember osztályrésze, a bukott ember osztályrésze a bűntudat és a kárhoztatás. És ezek mind blokkolják a hitet. Jézust úgy nevezi, hogy utolsó ember, vagy a görög szerint a végső szó is ide tartozik, aki ő benne újjászületik, az a kegyelem és az áldás birtokába kerül. A szeplőtelen bárányt Isten bűnné tette értünk, hogy mi igazzá válhassunk ő benne. Isten nem tulajdonítja nekünk a bűnt, mert ő hit által 2 évezrede elvégezte a bűneltörlést. Apostolok cselekedetei 26:18-as. A revideált Bibliánkban helyesen szerepel az, hogy bűneltörlés, mert a korábbi változatban csak megbocsátás szerepelt. És nem azonos a fajsúlya a két szónak, hogy megbocsátani valamit, vagy kiradírozni. Ha ki van radírozva, akkor az nincs. Apostolok cselekedetei 26:18-as.
Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
Tehát most a bűn eltörlésre fókuszálunk. A bűn az eredetét tekintve kétféle lehet. Egyik az örökölt bűn, az Ádám által elkövetett bűn, a másik pedig a saját cselekedeteink által elkövetett vétkek, mulasztások és bűnök. Ezt muszáj tisztán látni, ez fontos tisztán látni. A keresztnél a cselekedeteinkből származó bűnök, azok még a jövőben voltak, mert még nem is éltünk, nem is léteztünk. Olvassuk el a Kolosse 1:14-est, hogy mit tett a Szentvér értünk.
Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinknek eltörlése.
Tehát itt és itt van az eltörlés szó, mégpedig egy váltságdíj kifizetése által. A Szentvér által ki lett fizetve az ár, és a bűn el lett törölve. Ki lett iktatva, mégpedig a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. A múlt tekintetében ez az ádámi bűnre vonatkozik. A jelen és a jövő az pedig a cselekedeteink által elkövetett bűnökre. Hogyha Isten nem terjeszti ki a jövőre is a bűneltörlést, akkor az Úr Jézusnak időnként újra és újra keresztre kellett volna mennie. Ez logikus. Ószövetségben egyébként is csak a bűnök elfedezése volt, és minden évben meg kellett ismételni a bakok vérével az elfedezést. Hányszor kellett Jézusnak keresztre mennie? Egyszer. És milyen időszakra szól ez? Örökre. Olvassuk el a Zsidók 9:12-est.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által mentve egyszer, s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
Amen.
Amen.
Tehát a bakok, tulkok vére, ez az ószövetségi áldozatra vonatkozik, mert akkor nem volt jobb. Az új szövetségben, a jobb szövetségben pedig a szerződés egy sokkal magasabb rendű vér által kötetett. Tehát Jézusnak elég volt egyszer megáldoztatni, mert ez az áldozat örök érvényű. A római levél 10. fejezetében ugye ismerjük az igét, hogy aki hisz Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, és befogadta Urának Jézus Krisztust, feltámadt ő vele bűn nélkül. Ez Isten természetfeletti erejének egy óriási megnyilvánulása. Az újjászületés során ugyanis a szent vér által tisztul meg az ember. A bűn egy angyalban találtatott. De Jézusnak a kereszten bevégzett művével megszűnt a bűn probléma. A bűnnek két fogalma ismert. Egy kicsit nyelvtanozzunk. A bűn egyrészt főnév, másrészt pedig cselekedet. A bűn, mint főnév, nem uralkodik az új teremtés felett. Tehát szabadok vagyunk a bűntől. A szellemünk tiszta. A bűnt, mint cselekedetet, naponta elkövethetjük, de Isten előtt mégis megállhatunk bűnmentesen. Mert a szellemünket nem érinti a bűn. A kegyelem által ugyanis más a megmérettetésünk. A Szentvér által mi igazak vagyunk attól a pillanattól kezdve, hogy újjászülettünk. Megigazultunk, és örök életet nyertünk. 1 János 3.5. Meg kell különböztetni, hogy a szellemünk az tiszta, a szellemünkben nincs bűn, olyan, mint Jézusé, olyan tiszta, makulátlan. A testünk az, ami időnként elbutlik, elvéti, bűnt követel. A kettőt nem szabad összekeverni. 1 János 3.5.
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincs bűn.
Halleluja! Azt mondja az írás, hogy Jézus azért jelent meg, hogy a bűnt elvegye az útból. Ebből a célból Isten a bűntelen fiára helyezte a világ bűnét, amikor a kereszten volt. De Jézusban most nincs bűn. Hát Jézus hol van? Az Atya jelenlétében, az ő jobbján. Isten jelenlétében bűnben nem lehet belépni. Tehát ha most Jézusban nincs bűn, akkor hova lett a bűn? Ez egy jó kérdés, ugye? Hát közben történtek dolgok. Volt egy keresztbefeszítés, volt egy halál, Jézus lement a pokolba, majd föltámadt új teremtésként. És előhozta az új teremtést bennünket. Mert ő állattal születhetünk újjá. És amikor lement a pokolba, akkor ő magával vitte. Elhordozta a ráhelyezett bűnt. És ott hagyta. Mert az Ószövetségben mi történt? A bűnbakra ráolvasták a nép bűnét, és kiküldték a kietlen helybe, hogy a nép közül vigye ki a bűnt. Ez volt a mi húsvéti bárányunk az Új Szövetség vonatkozásában. Hogy az Atya ráhelyezte a világ bűnét. A múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. És ő elhordozta a kietlen helyre. Elhordozta a sötétség birodalmába. És így nem bennünket ér az ítélet, hanem azt a sötét helyet. Mert a bűn mindenképpen ítélet követi. Ha a földön valaki elkövet valamilyen szabálytalanságot, megy a bíróság elé. És valamilyen ítéletet fognak hozni az ő esetében. Tehát az ítélet hozatal mindenképpen megtörténik. A szellemi királyságban is megtörténik az ítélet hozatal, és a dicsőség Istennek az nem bennünket sújt, mert Jézus elhordozta. És ezért ő bűntelen. Nem csak Jézusban nincsen bűn, hanem azokban sincs, akik ő benne vannak. Azaz bennünk sincs. Tehát a szellemünk hófehér, tiszta, patyolatiszta és makulátlan. Ezért mondom, hogy nem szabad összekeverni a szellemünk tisztaságát a testünk által elkövetett vétkekkel. Hogyha az új teremtésben lenne bűn, mi lenne akkor? Hát saját magát kizárná abból, hogy ő benne, azaz Jézusban legyen. Mert ha Jézusban nincsen bűn, akkor egy bűnös ember hogy tud Jézusban, Krisztus testében helyet foglalni? Sehogy sem. De Isten gondoskodott arról, hogy a Szentfér bennünket megmosson, és bekerültünk Krisztus testébe. Isten hatalmas megváltásának köszönhetjük ezt. És a bűn eltörlés akkor válik valósággá az ember életében, amikor elfogadja Jézust élete urának és megváltójának. És ugyanakkor a bárány vére őt megmossa. A szellemét kitakarítja. A belső tulajdonságok megváltoznak. Mert nem a mostoha atya tulajdonságait birtokolja már a továbbiakban az ember, hanem a mennyei atya tulajdonságait. Galata 5.22-ben le van írva. És nagyon fontos látni azt, hogy a mennyei királyságba csak azután léphet be az ember, hogyha a Szent Vér megmosta. Ezért nagyon fontos Jézus Krisztus elfogadása. Hát a Szent Vér akkor megmossa. Az üdvösség imánkban benne is van a végén, hogy a Szent Vér tisztára mosott. Isten nem kilopott bennünket a bűn birodalmából, hanem egy óriási váltsággal kiszabadított, drága árat fizetve érte. És ez a drága ár az Úr Jézus Krisztus élete volt, és a drága Szent Vére volt. Előfordul, hogy az embernek adódik néha tartozása, hátraléka, de eljön az a pillanat, amikor a tartozás rendeződik, a tartozás kifizetésre kerül. És vannak esetek, amikor külső segítséggel történik ez. Vagy egy szociális háló segítségével, vagy egy jó barát segítségével. De a lényeg az, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy valaki kifizette azt a tartozást, azt a hátralékot, az az adósság el van törölve. És ha az adósság el van törölve, akkor nem jöhet a végrehajtó. Miért nem jöhet? Mert már ki van fizetve. Ha még a végrehajtó nem kapott értesítést, de a kezedben van a befizetési bizonylat, akkor lobogtathatod neki a kiskapuban, hogy nincs már itt mit keresnie. Ugyanez a helyzet a bűneink eltörlésével is. Jöhet az ördög, és mondogathat dolgokat, hogy ezt tettél, meg azt tettél a múltban. Te is lobogtathatod a Bibliádat, hogy az ár ki van fizetve. Felmentést kaptunk. Épp olyan felmentést, mint hogyha a bíróság valakit felment, mert nem találja bűnösnek. Mi Isten szemében, miután a Szent Vér megmosott, ártatlannak találtattunk. És ezt a Szent Vér cselekedte meg. Az ész nehezen fogja fel ezt. De a megigazultság tudat az bebalzsamozza a szívünket. Hogy igazak vagyunk Isten előtt, tiszták vagyunk Isten előtt, mert ő Jézus vérén keresztül lát bennünket. Talán egy hasonlat segít ezt megérteni, hogyha otthon előveszed a tésztaszűrőt, és hogy az arcod elé tartod, és azon keresztül nézel kifelé. Akkor mindent a tésztaszűrőn keresztül látsz. A szűrőnek a rostéján keresztül. Körülbelül ehhez hasonlítható az, hogy Isten a Jézus vérén keresztül lát bennünket, mint családtagukat. 1 János 3.9-es.
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született.
Amen. Tehát így élhetünk egy bűnmentes életet. Hogy tudatában vagyunk annak, hogy a Szent Vér bennünket megmosott, tiszták vagyunk, és igazzá tétettünk Krisztusban, bármikor beléphetünk az Atya tróntermébe, bármikor beszélgethetünk vele, dicsérhetjük őt, vagy éppen kérhetünk valamit tőle. Ez megint csak a szellemünk tisztaságára vonatkozik ez az ige. Hát a hústest az még nem nyert üdvösséget. Megváltást nyert ugyan, de üdvösséget még nem nyert. Akkor fogja elnyerni a testünk az üdvösséget, amikor megkapja a megdicsült testet. Ahhoz, hogy ezt mélyebben megértsük, ennek az igazságát, és ennek a világosságában tudjunk járni, időznünk kell a Szent Vér erejével, és a csodálatos megváltással, hogy milyen váltságdíjat fizetett ki értünk az Úr Jézus. Tényes való, hogy mi egy bűnnel átitatott világban élünk. Annak ellenére, hogy szentek vagyunk. Hát aki befogadja Jézust, mint szentet, ő maga is szenté válik. Olvassuk el a János evangélium 17. fejezetében 14-től 16-ig.
Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság.
Amen. Mi e világban élünk, de nem e világból vagyunk, mert a menny királyságához tartozunk. Isten családjának a tagjai vagyunk. Dicsőség Istennek. Átmenetileg még a világban élünk. Ha bűnmentesen is élsz, a bűnnek az atmoszférája akkor is körülvesz. Mert benne vagyunk a világban. Ennek ellenére Isten csodálatos gondoskodása folytán nem fog rajtunk a bűn. Egy példát mondok, hogyha kiteszünk a szabadba, az időjárás viszontagságainak kitéve egy vasat és egy rozsdamentes acélt, akkor a vason egy idővel meglátszik a korrózió, de a rozsdamentes acélon nem. Nem fog az idő vasfoga. Az egyik rozsdásodik, a másik ragyog, ugyanígy az újjászületett hívőkön sem fog a bűn. Nincs hatalma a bűnnek. A bűn félre van téve az útból. A bűn probléma meg lett szüntetve. A bűn ki lett iktatva a kereszt munkája által. Mert az újjászületett hívő a Krisztusban van, kegyelem alatt él, és ez Isten rendelése. Utolsó versünk az 1 Korintus 6.11-es. Igaz, hogy a világban élünk, és rójuk az utunkat, de az új teremtés lába nem porosodik a világporától, mert az Úr rendszeresen megmossa a lábadat az igefürdőjével. 1 Korintus 6.11.
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által.
Amen.
Amen.
Tehát összegezve tiszták vagyunk Isten kegyelméből, és az Úr Jézus kiontott drága szentvére által. Tiszták vagyunk, és szabadok vagyunk. Amen. Jövő héten folytatjuk valami érdekessel. Most akkor úrvacsorát veszünk, jó? Azzal folytatjuk. Szokás szerint az 1. Korintusi levél 11. fejezetéből olvasom fel az úrvacsorához az igéket. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a megtört tested által birtokolhatom a szent egészséget, és most a gyógyulásomat veszem magamhoz. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Megemlékezem, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredről, amely eltörölte a bűnt az életemben, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. És háladással borulok a te lábaid elé. Köszönöm, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat és a szent vér áldozatodat. Amen. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, és feltámadását természetesen, amíg eljövend. Amen. Az Úr munkálkodik a kézfejben, a kézfej tetején, mintha sérülés ért volna valakit. A vádliban van gyógyító kenet, a gerincnek az alsó részén ismét megjelent, és a csukló és alkar találkozásánál tornázatok. És észre fogjátok venni, hogy már nincs is ott a probléma. Mert Isten ereje átjárja a testeteket. Kenetnek pedig az a tulajdonsága, hogy kivezeti a problémákat, a hazug tüneteket a testből. A Jézus nevében. Kezünket tesszük rátok, és a kenet kiárod, vegyétek a kenetet, nyissátok meg a szellemeteket a kenetnek, és higgyétek, hogy a kenet az továbbra is munkálkodik bennetek, miután hazamentek akkor is. Várjátok el az áttöréseket. Tiszta vagy és szabad vagy az Úr Jézus Krisztus megváltó munkája által. Minden korlátot lerontunk Jézus nevében, amely akadályozná a futásodat a Jézus Krisztus szent nevében. Szabad vagy Jézus nevében minden problémától, minden gondtól, mert ő megváltott téged. Kérjük, Atyám, hogy tedd kedvesse őt az osztálytársai előtt, a tanárok előtt, az emberek előtt, és egy jó előmenetelt szólítunk elő számára a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a drága szent véredet, amely tisztára mosott, megigazított és szabadná tett. Minden korlátot, akadályt lerontunk Jézus nevében, hogy a pályádat meg tud futni a Jézus nevében, és be tud tölteni az elhívásodat a Jézus nevében. Szabadná tételtél Krisztusban. Tisztára mosott a drága Szentvér, a kenet pedig munkálkodik benne, és nem engedi, hogy hazug tünet telepedjen a testedre, a Jézus nevében. Szabadná tételtél Krisztusban. Minden korlátot lerontunk, amely akadályozna bármiben is. Köszönjük, Uram, a te túlcsordó ellátásodat, a szent időzítést a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy te gyermekedet szabaddá tetted, megmostad a bárány vérével, és köszönjük, Atyám, az ő életüket, az áldások teljességét. Szabaddá tételtél Krisztusban. Élvezd ezt a szabadságot. Járj ebben a világosságban. Minden akadályt, minden korlátot lerontunk Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy megegyengeteted az útját a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a te gyermeked szabad a kereszten bevégzett munka által. Hálát adunk az ő életéért. Köszönjük az ő testének a tökéletes épségét, amit te megszereztél a számára. És hiszük, Uram, hogy ez valóságot ölt nagy gyorsasággal a Jézus nevében. Szabadná tételtél Krisztusban. Élvezd ezt a szabadságot. Járj ebben a világosságban. És az áldások teljessége a tiéd. Áldott a te családod és a kezednek minden munkája. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet. Hálát adunk, hogy érted is meghalt a drága Úr Jézus, és kiontatott a drága szent vére, hogy te szabad légy, tiszta légy, szeplőtelen légy, a Jézus nevében. Járj az áldások teljességében, amit ő megszerzett a számodra, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre és szövetekre. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztbe végzett művét. Köszönjük, hogy az örök életet elnyerhettük a te elfogadásod által. Hálát adunk, Uram, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és eljut a beteg testekhez, az otthonokba. És amikor hittel a testekre teszik, akkor a kenet kiárad, és megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, menjen is földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Két összefoglaló és esedékes a pesti tanításból most. Hatodikán volt a természet feletti gondolkodásról szóló tanítás. Hiba az, hogyha nem maradunk hitben végig. ugyanis a hit képes még a lehetetlenre is. És bizony, amikor erősödnek a tünetek, főképp a fájdalommal jár, akkor az ember elkezd gondolkodni alternatívákban, és utána másnap kopogtat az Úr, hogy tehát Martonvásárnál ne szálljál ki, már ott vagy már a cél előtt. Úgyhogy fussd meg ezt a futást, és addig állj ellen a problémáknak, a tüneteknek, amíg azok el nem múlnak. Erőt és hatalmat kaptunk, hogy mindenhol meg tudjunk állni. A sátán az elvakít, és megkötöz. Mi viszont ki tudjuk kényszeríteni, úgy is mondhatjuk, hogy ki erőszakolni a foglyoknak az elengedését. És ha figyeltetek, akkor most imádkoztam is ezért. A Máté 11.12-ben írja az ige, hogy az erőszakosok mennek be Isten országába, vagy a menny királyságába. Ehhez hasonlót ír. A görögben ez a szó jelenti azt is, hogy kitartani. Az ördög nem tud újat előhozni, ő mindig utánoz. Tehát ahol van eredeti, van egy bibliai dolog, ott megpróbál az ördög egy hamisítványt is előhozni. Tehát erre figyelni kell. Nagyon fontos meglátni azt, hogy amikor Dávid szembe került az óriással, Góliáttal, akkor melyik irányba szaladt? Elfelé, vagy szembe a problémával? Az írások azt mondják, hogy a probléma irányába szaladt, és a megoldás hitáltal jön elő, és a hit mindent képes helyrehozni. Ha valaki hisz, akár saját maga, vagy sok esetben a pásztor árasztja a hitét a bárányai felett, lényeg az, hogy valaki higgyen, akkor Isten képes cselekedni. De nem csak a pásztor árasztatja ki a hitét a bárányai felett, hanem a családtagjaitok felett is ki tudjátok árasztani a hiteteket. Eljön az idő, amikor mindenkinek használnia kell a hitét. Tehát nem szabad azt tenni, hogy majd úgyis imádkozik értem a pásztor, meg imádkozik érte a kórházas, meg imádkozik érte a pattársam, nekünk is meg kell tenni a részünket. Tehát nem lehet folyton másra hagyatkozni. A múlttal kapcsolatban, ahogy mondja az Úr Jézus, hogy aki az eke szarvára veti a kezét, az a visszapillantó tükröket szerelje le. Az eke szarvára vetett kéz azt jelenti, hogy valaki elkezdett egy munkát. Ne tekintsen vissza a múltra, esetleg a kudarcokra, hanem csak előre tekintsen, mert ha állandóan visszafelé kacsingat, akkor azt a munkát soha nem tudja teljes mértékben befejezni. Tehát a múltat el kell engedni, el kell felejteni, elvarratlan szálakat elvarni, mert különben ugye felfeslik a ruha, és ha a múltat elengedjük, úgy jön a megoldás, a segítség az előttünk álló dolgokra. Tehát a fókusz nem visszafelé, hanem előre. 13-án a gyarapodásról volt szó. Nekünk is be kell csatlakoznunk Isten bölcsességébe. El kell ismernünk, hogy Isten bölcsebb, mint mi. Pedig a világban sok ember azt mondja, hogy hát én csak magamban bízom, meg az én erőm. Amit én meg tudok tenni, azt megteszem. Ettől van nekünk hatalmasabb segítségünk. Előjárunk beszélt egy acélkereskedőről, aki a gazdasági mélypontban indult el ezzel a vállalkozással, mert az Úr szólt a szívéhez. És amikor mindenkinek rosszul ment, akkor ő egy csomó vasat felvásárolt, és el is tudta adni. Isten kegyeltsége volt felette, és ezt meglátta a világ, és a nagy kereskedő azt mondta, hogy annyi vasat vihet, utólagos fizetéssel, amennyit csak akar, mert egyébként ő hozzá már senki nem járt vasért, mert a többiek becsődöltek. Ő meg hitelbe vihetett vasat. Mert tudta és látta, hogy ő el is tudja adni, és ki is tudja fizetni. Tehát nem csak a raktárában állt, hanem önálló jöttek a vevők is. Megfordult, igen. Ami az égi jeleket illeti, április 15-én volt az első teljes volt fogyatkozás, ami nálunk nem volt látható. Ezt olvashattátok a kis újságunkban is. Ezeket, amikor ilyen négyes csoportokban jelennek meg ezek az égi jelek, akkor tetrádoknak hívják. A mostani két éves periódusban a tetrádnak ez volt az első megnyilvánulása. A teljes holdfogyatkozásokra az a jellemző, hogy Izrael keveredik valamilyen háborúba, és a teljes napfogyatkozáskor pedig világméretű háborúk szoktak kipattanni. Az a rendszer, amiben mi vagyunk, az kikerüli a 7 éves ítéletet. Mert a 7 éves ítélet előtt Isten gyermekei megóvás céljából elragadtatnak. Ezt a Noé bárkájához tudnám hasonlítani, mert ott a Noé bárkájába kerültek be az igazak, és megmenekültek az ítélettől. A kenet, ami egy szolgálatban munkálkodik, ami egy szolgáló köpönyegében munkálkodik, az Isten népe számára van, hogy Isten népe szabadulást és gyógyulást nyerjen. Mert vannak szolgálók, akiknek a testén szintén megjelennek a hazug tünetek, a hazugságok, de nekik is épp úgy hitből kell megragadni és elvenni a gyógyulásukat, mint bárki másnak. Tehát különbség van a kettő között, hogy a kenet az Isten népe számára van, és a pásztoron, a szolgálón keresztül átfolyik, de hogyha ő maga kerül egy megpróbáltatásba, akkor a saját hite által kell megragadni a gyógyulást. Három gondolatot fűztem össze. Egy orvos azt a döbbenetes tényt tette közzé, hogy az emberi test és a szervek reagálnak, válaszolnak a szavainkra.
Halleluja!
A következő gondolat pedig az, hogy az ember teste úgy lett teremtve, hogy a szavainkkal tudjuk programozni. És a harmadik gondolat pedig, hogy ha te nem szólsz a testedhez, hogy hogyan működjön, akkor majd szól valaki más, de abban nem lesz köszönet. Tehát a testünknek meg kell mondani, hogy hogyan működjön. A gondolkodás módunk általában olyan 7 éves korra kialakul. Egy úgymond családi gondolkodás minta fogja ezt ugye meghatározni. Hogyha ez nem helyes, vagy korlátok közé van szorítva, akkor ezt meg lehet változtatni Isten igéjével. Isten szereti, hogyha az ő népe gyarapodik, de a gyarapodásnak van egy komoly akadálya, a téves gondolkodás a gyarapodásról. Jézus azt mondta, hogy meg lesz néki, amit mondott. Tehát hétközben nem mindegy, hogy miről beszélsz. Hogy kettől a következő hétfőig. Mi jön ki a szádon? Ugyanis, ha nem azzal az imával összhangban beszélsz, ami itt elhangzott, amit kértél, akkor az lesz meg neked, amit hétközben mondtál. Akkor is, hogyha az ellentétes, és nem akarod. Az imának az a célja, hogy dolgokat megváltoztassunk. Ez lehet egészség, egyéb körülmények, sokrétű. De a zsidó 4.14 azt mondja, hogy mindig ugyanazt valljuk, amit először imádkoztunk. Tehát a megoldásról szóljunk, és az imát követően már nem kell a problémát kitárgyalni, kivesézni még egyszer, hanem csak a megoldást kell szólni. a szavaink meghatározzák az életünk folyását. A szavainkkal választhatjuk az életet vagy a halált, a szegénységet vagy a gazdagságot, a betegséget vagy az egészséget. Ezek a fő csapások. Volt egy eladósodott vállalkozó, mivel keresztény volt, azt mondta a dolgozóinak, hogy kiírok pár gyarapodással kapcsolatos igét, és ezt rendszeresen valljátok meg. Megtették, és eljött az idő, amikor ennek a vállalkozásnak az anyagi helyzete helyreállt. Hogyha ezt tudnák a világban a vállalkozók, hogy ez ilyen egyszerű, akkor ráharapnának. Gyógyító kenet jelent meg, hát ez a forgótájéka. Nem a gerinc, attól jobbra van, nem a gerinc, a gerinctől jobbra van egy kicsit. Kiárasztjuk a kenetet a szükségben levő felé. Még egy gondolat. Nem mindegy, hogy mire fókuszálunk, mert elvéthetjük a dolgokat. Általában az a tapasztalat, hogy a hallgatóság egy része nem elsőre hallja meg a dolgokat. És hogyha figyeljetek a pesti tanításban is, vannak ismétlések. Visszatérnek bizonyos gondolatok, mondatok. Azért van, mert a Szent Szellem előhozza, mert nem mindenki hallja meg elsőre az üzenetet, a mondani valót. Van, amikor az Úrhoz fordulunk, és kérünk tőle valamit. Útmutatást például, hogy mit tegyek. De hogyha a kérdés után nem állsz meg, nem kapcsolsz vételre, hanem továbbra is magyarázol még az Úrnak, akkor mikor fogod meghallani? Tehát, hogyha kérdeztél valamit, akkor utána fókuszálj a vételre. Egy példa történt meg a napokban nálunk. Feleségem hazaérkezett autóval, én éppen kint voltam az udvarban, és beszól, hogy beállsz a garázsba? És rögtön válaszoltam, hogy most nem, zárd be a kocsit. De mivel a kérdés után, hogy beállsz-e a garázsba, ő tovább folytatta még a mondandóját, ezért nem értettük egymást. Nem hallotta meg, amit én mondok, én se hallottam meg, amit utána mondott. Hát egymásra beszéltünk. Tehát, hogyha kérdést teszel fel, utána kapcsolj vételre. Vannak a rádiók, a kézi rádiók, adóvevők. Vannak a háztartásban is használatos eszközök, de van, amit ugye a hatóságok használnak. Azok is úgy működnek, hogy megnyomja az adásgombot, elmondja a mondandóját, és utána elengedi a gombot, és vételre kapcsol. Hát ha egyfolytában nyomná, akkor hiába várná a választ, mert a készülék nem kapcsol vételre. Sokszor bemondják a végén azt is, hogy most vétel, és akkor elengedi a gombot. És akkor várja a választ. Tehát nekünk is így kell tennünk, hogyha kérdeztünk valamit, akkor figyelmezzünk a válaszra. Erőteljes munka folyik a lábban. Benne van a lábszál is, és minden. Köszönjük az Úrnak a szabadítását. No, akkor köszönjük szépen a jelenléteteket, köszönjük az életeteket, imáitokat, elénekeljük a zárószámunkat. Tisztára mosott.